Uram, utánad csóvárog lelkem, benned bízik Istenem, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Böjt 5. vasárnapján először énekeljük fennállva a 25. zsoltárunkat. A 25. zsoltárból szólt az igés köszöntünk is. Így kezdődik az énekes könyvi zsoltárunk, annak szövege: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 426. dicséretet, a 426. dicséretünknek mind a 4 verszakát. Az első verszak így kezdődik: már keresztem, várra vettem, és érted mindent elhagyok. Az utolsó verszak alatt mennek majd ki a gyermekek az Isten tisztelet helyére. Tehát mind a 4 verszakot énekeljük. ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi KT mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizennegyedik úrnapja. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Istennek örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, a Szentlélek munkája által Szűz Mária testéből és véréből valóságos emberi természetet öltött magára, hogy így Dávidnak valóságos magva legyen, s mindenben hasonlatos atyafiaihoz, kivéve a bűnt. Mi hasznodra van Krisztus szent fogantatása és születése? Arra, hogy ő, ami közben járunk, és ártatlanságával és tökéletes szentségével elfedezi Isten színe előtt bűneimet, melyekben fogantattam és születtem.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 126. fejezetéből, a 126. fejezet mind a 6 verséből, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai Zsoltár szakasz ez. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa a gyülekezet. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 126. fejezet első versétől Isten írott üzenete. Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újongva érkezik, mikor kévéjét hozza. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket. Imádság. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hadd legyünk megint csak az első szavunk, hadd legyen a hálaadás és a te nagy nevednek a dicsőítésé. Hiszen ez a Zsoltár is arra hív föl bennünket, zarándok énekez, mit a régiek a templomhoz tartva az ünnepek előtt énekeltek. Felismerve a te nagyságodat, magasságodat, szentségedet is, látva azt is, Urunk, hogy ahogy az ő életüket megtartottad, ezért is téged illet minden magasztalás és hálaadás. Urunk, a mi életünk is ilyen zarándok élet itt a földön, bizony nincs itt maradandó városunk, ahogy mondja az ige is, hanem te felét tartunk, Urunk, a mennybe. És Urunk, azt köszönjük, hogy a mindennapok valóságában mégis ott vagy a mi életünkben. Segítesz bennünket napról napra, segítesz erővel, segítesz bölcsességgel, döntéseknek a meghozatalával. És hogy erőt is adsz, Urunk, a mindennapi munkához, a mindennapi kísértésben is te vagy velünk, hogy azokból kiments bennünket. És így napról napra tapasztalhatjuk mindezeket, hogy te velünk vándorolsz, sőt, előttünk jársz, akit követhetünk. Urunk, köszönjük, hogy így járhatjuk ezt a földi vándorútunkat is. Így élhetjük meg a mindennapok valóságát. Így végezhetjük munkánkat. Így nevelhetjük gyermekeinket. Így lehetünk ott a családunkban. Köszönjük neked, Urunk, a te bölcsességedet, a te erődet. Köszönjük, hogy így segítesz bennünket napról napra. És Urunk, add, hogy soha ne felejtsük el, valóban hozzád tartunk fel a mennybe, hiszen ott lesz majd teljessé a mi hitünk, égi látássá most mindaz, ami még csak töredékes és tükör által homályos. Köszönjük, Urunk, hogy ezt is megígérted a téged szeretőknek, ennek valóságát is elénk tárod. Kérünk is, így éljük a mindennapokat tehát, itt a földön, ahová helyeztél bennünket, amilyen munkába, feladatba, amilyen családba belehelyeztél, ott éljük meg a mindennapokat, a Krisztus követést, példát mutatva másoknak is ezzel. És Urunk, tudva azt, hogy nem leszünk sohasem tökéletesek a földön, Urunk, add, hogy legyen készség mindig bennünk a szívünk vizsgálatára és a bűnvallásra, hogy tőled kérjük a szabadítást, tőled kérjük a bűnök bocsánatát. És Urunk, add, hogy így tekintsünk mindig előre is, odafel a mennybe, az elhívásunk jutalmára. Köszönjük, hogy ez is teljes bizonyosság lehet számunkra. Így kérünk, Urunk, ma is légy itt velünk szent lelkeddel. Áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy azt szívünkbe fogadjuk, és adj ahhoz erőt, Urunk, hogy azt cselekedni is tudjuk. Így kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk egy énekvers. Nem saját dallamra megy, a dallam a jövel Szentlélek Úristen, és egy énekversünk, a 154. így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangélium 24. fejezetéből, a 24. fejezet 45. versétől a fejezet végéig, az 51. versig tartó szakaszból. Református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium 24. fejezet 45. versétől Isten üzenete, Jézus Krisztus szavai ezek. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és verni kezdeni a szolgatársait, és együtt enne is inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Böjt 5. vasárnapja van, készülődünk az ünnepre is. Már a következő vasárnap, a 6. vasárnap, már virág vasárnapja, így nevezzük ezt az ünnepet. Jézus Krisztus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. Nem úgy tette ő ezt, mint győztes hadvezér, aki mögött ott mennek a legyőzöttek, ott megy a hadizsákmány, majd a hadinép, hanem tette ezt alázatosan szamár csikó hátán, betöltve az ószövetségi proféciákat, és hagyd mondjam így, meghirdetve azt a mennyei királyságot, amit ő hozott nekünk. Az ott lévők pedig, tudjuk, az zarándokok is, akik már az ünnepre érkeztek, lengették a pálma ágakat, hiszen ott a lombos fa, a pálmafa, levetették felső ruhájukat az útra terítve, mint egy szőnyekként, hogy ilyen dicsőségesen vonuljon be valóban a dicsőség Ura és a királyoknak királya. Bibliaolvasó kalózunk egy kicsit tovább lép a mai igében ebben, hiszen a 21. fejezetben olvasható a virágvasárnapi bevonulás. A következő fejezetek így a mai is már annak a néhány napnak a történetei, amit Jézus mond el a templom területén. És egy kicsit próbáljuk belehelyezni magunkat is ebbe a helyzetbe. Krisztus után 33-ban vagyunk, a templom területén, Jeruzsálemben áll még a templom, a Heródes templom, ami 46 éven át épült, még nem romlották le a római hadak, és hát ott a templom épülete körülötte a sok udvar, papok, férfiak, asszonyok, pogányok udvara körbe, az oszlop csarnok, ami körbe futott az egész templom téren, nem kis terület, nem kis csődület, nem kevés ember, ünneple készülődő tömeg, és hát maga Jézus újra és újra megáll, hiszen oda mennek hozzá, és kérdezik őt, vagy úgy, hogy a tanítványai, épp a mai szakaszban így, van úgy, hogy a sokaság, vannak, hogy a hivatalosak, az írástudók, főpapok, vagy éppen a vallási pártok, farizeusok, szadduceusok, és hát fölteszik a kérdéseiket. Van, amelyik őszinte, és őszintén vár rá választ. Van, amelyik azért, hogy törbe csalja őt beszédével, ahogy olvassuk az evangéliumban. És Jézus újra és újra válaszol. Nem tekint az emberek személyére, nem tekint a kornak, így mondom, az írásos magyarázóira, hanem az egyedüli élő Isten igéjére. A mélyére megy a dolgoknak. Nem rejt el semmit abból, teljességgel felfedi azokat, és elé tárja az embereknek. Ezért is van az, hogy többször megjegyzik, az őt hallgatók nem úgy tanít bennünket, mint az írástudóink, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Egy hosszú fejezetnek a végén olvastuk el ezt a rövid kis történetet, igazán példázatot, hiszen a mindennapokból vett kép is lehetne ez teljességgel. Előfordult, ma is előfordul, gazdag emberek rábízzák a gazdagságukat, vagy éppen a gazdaságukat másokra, akiket megbíznak azzal is, hogy nem csupán a pénzüket kezeljék, a gazdaságot irányítsák, hanem az ott dolgozókat is. Azt olvastuk a mai példázatban, hogy bizony kétféle lehet egy ilyen megbízott. Lehet okos és hű, mármint a megbízójához, aki odafigyel a rábízottakra, kiadja idejében az eledelt, meg az eleséget, és utána, ha megjön az ő ura, akkor örömmel fogadja, hiszen van miről beszámolni, ha úgy tetszik, van mivel dicsekedni. És van a másikféle szolga, a gonosz szolga, aki pedig, ahogy olvastuk, együtt tart azokkal, akik káoszt okoznak, a részegesekkel, akik nem figyelnek oda a beosztottjaikra, akik, így mondom, hogy megrontják mindazt, amit rájuk bíztak. És természetesen, ha megjön az Úr, akkor hirtelen, ugye elő is lesznek véve ebben, mit tettek a gazdasággal, a gazdagsággal, a rábízottakkal, és hát itt nem jutalom, vagy hát a jutalom, így mondom, az büntetés. Jézus Krisztus olyan egyszerűen tárja elénk ezt az élethelyzetet. Volt ilyen. Az ottaniak is hallottak ilyenről. Olyanul is, aki jól kezelte a rábízott dolgokat, volt mivel elszámolni, és megmutatni a gyarapodást, és volt olyan, aki bizony elherdálta a rábízott dolgokat, és a rábízottakat sem szolgálta ki. Ez a fejezet, azt mondtuk, egy hosszú fejezet. Egy kicsit nézzünk bele, hogy egészében értsük annak összefüggését is. Itt a fejezet elején fölteszik a kérdést a tanítványok. Hogy olvassam el. Itt szólt ez a harmadik verstől. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Egy hosszabb kérdést, összetett kérdést tesznek föl a tanítványok, hiszen előtte Jézus sír Jeruzsálem felett. Naponta bemegy a templomba, az éjszakákat valószínűleg egy Jeruzsálem környéki településen tölti, és amikor meglátja újra Jeruzsálemet onnan az olajfák hegyéről, akkor azt mondja, bizonyít kőkövön nem marad, és beszél azzal arról a pusztulásról, ami be is következik nem egészen 40 év múlva. Bár a zsidóság büszke volt a templomára, mondtuk 46 év alatt épült, és valóban gazdag helynek számított. Sok burkolat, nemes dolgok templomon belül is, fafaragványok, vagy pedig nemes fémek burkolták, és maga az egész épület együttes impozáns volt. De azt mondja Jézus, hogy bizonyít kőkövön nem marad. Ezért is teszik föl a kérdést a tanítványok, mikor lesz ez, mi lesz ennek a jele? Nekik is válaszol Jézus. Időpontot nem mond, de mond olyat, hogy nem múlik el ez a nemzedék, mindezek meg nem történnek. És Jézus arra is válaszol, hogy hogyan lesz az ő eljövetele vagy visszajövetele, hiszen ő most ott van köztük, a tanítványok között, kicsi gyermekként megszületve a földre jött, aztán 30 évesen kilépett, így mondom, a világ elé, az ő messiási voltát hirdetve, csodákat téve, egyértelműsítve, hogy ő a világ messiása, akit vártak, és majd azt is elmondta, vissza is tér a mennybe. Addig bizony még meg kell történjen a megváltás. De miután Jézus visszatért a mennyben, jön majd újra, egy eljövetele lesz hozzánk. Nem olyan, mint volt kicsi gyermekként a földre születve. A második az nem ilyen lesz, hanem királyként, bíróként érkezik meg hozzánk. Erről többször is beszél maga Jézus Krisztus. Itt is fölteszik a kérdést a tanítványok, mindjárt bele is nézünk, hogy hogyan fogalmaz ő. És hozzátették azt is, hogyan lesz majd a világ vége, a világnak a bezárása. Sőt, hozzátehetjük, majd újjáteremtése. Oly sok új szövetségi ige szól erről is, hogy új eget és új földet várunk az ő, mármint Isten ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Hiszen a mostani világunk az a bűn által megrontott világ. És azt is látjuk, hogy ez a bűn által megrontott virág hogyan vajódik. És egy másik igénk a római levélben, hogyan várja az Isten fiak megjelenését. Miket is mondta hát Jézus? A következőt mondja. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajódás kínjainak kezdete. Jézus tehát jelekről beszél, amik ezek szerint sűrűsödnek. Ilyen dolgokat mond, ország, ország, nemzet, nemzet ellen támad. Látjuk ennek valóságát, egészen közel most hozzánk. Aztán láttuk ennek valóságát, akár a 90-es években, megint csak igaz, a délvidéken volt egy véres háború. De halljuk naponta háborúk hírét a világ minden tájáról. Egyszer egy történésznek olvastam a tanulmányát, és ő, nem tudom, hogy számolta ki, azt mondta, az emberiség történetében 8 nap volt olyan, amikor nem volt háború. Szerintem valamit nem vett figyelembe. A világ egy más részén. Biztos, hogy háború volt. Hiszen akár sok-sok konfliktust tudnánk most is felsorolni a világból, nem csak itt mellettünk zajlik háború. És nem csak itt mellettünk támadt ország, ország ellen, vagy nép, nép ellen. És Jézus még más jeleket is mond, azt mondja, lesznek éhínségek is, lesznek földrengések. És különösképpen is mióta az emberiség följegyzi ezeket, jobban odafigyel ezekre, azt mondják az ezzel foglalkozók is, sűrűsödnek ezek a jelek. Egyre nagyobbak az éhínségek, egyre több a földrengés, egyre nagyobb mérvű a rombolás a földrengések által is. És azt látjuk, hogy ezek a jelek tehát egyre sűrűsöbbek, egyre jobban előjönnek. Viszont Jézus azt mondja, ennek meg kell lennie. Bizony a bűn alá rekesztett világban ezek a jelek ott lesznek. De ez még nem a vég, ez csak a vajúdás kezdete. Én magam sosem fogom átélni, mint férfi, hogy gyermeket szüljek, nem is vágyakozok ki erre, hiszen tudjuk, hogy a férfi szerep az más, Isten mást adott az embernek, de a hölgyek, az itt ülők is többen átélték azt, hogy milyen is a vajúdás. Láttam feleségem, amikor mellette lehettem még a műtőig, ugye mielőtt betolták volna, hiszen császározás lett a vége, hogy mit is jelent a vajúdás. Borzasztó kín. És eltarthat ez órákig is. Azt mondja Jézus Krisztus, olyan ez a sokféle jel, a háborúk, aztán a földrengések, az éhínségek, mint a vajúdás kezdete. Szörnyű dolgok. Hosszan eltarthatnak. Egyre nagyobb a kín és a fájdalom. De benne van a vajúdásban az is, hogy a végén ott valami új születik, egy új élet születik meg. És ahogy említettük ezt az igét, ígéretünk van. Egyértelműen beszél erről az ige, hogy majd új eget és új földet várunk Isten ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Mert a mai bűn által megrontott valóságban, a világunkban nincsen ott a teljes igazság. Isten igazsága, bár sokak értik, hallják, és Isten országa épül is itt a földön, de bizony ott van a megrontott világnak a másik valósága, az ördögnek a birodalma, a sátánnak a hatalma. És azt is látjuk, hogy kettő újra és újra összecsap, és mindig a mindenkori emberért. Hová tartozik az ember? Melyik országnak polgára? Átmenekültünk-e már az ördög birodalmából, Krisztus megváltása révén az ő országába? Azt mondja Jézus Krisztus, ezek itt a kínok, a vajúdás, de majd valami új születik, új lesz, egészen új, és tökéletes, ahogy Isten azt eltervezte. Így is mondhatnánk, bocsánat, megálmodta, és majd újra tökéletes lesz mindez. És különféle jeleket is mond Jézus, példabeszédben. Hagy olvasok kettő ilyet föl ebből a fejezetből. Az egyik a fügefának a példázata, ezt olvastuk a héten. Tanuljatok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Miről is van szó? Természetesen azon az égövön a gyümölcsfa, az egyik az a fügefa. Mondhatnánk bármelyik gyümölcsfát a mély égövünkön. Tudjuk, hogyha elvirágzott, ha elkezd levelet hajtani, hát közeledik a nyár. Egyértelmű jel ennek. Olyan mindennapi életből vett kép ez is, amit mindenki ért. Ott lehet mindenki szem előtt. Azt mondja Jézus, hasonló lesz az ő eljövetele. Úgy, mint ahogy elkezd zöldülni egy fa nyár előtt, majd következik a teljes gyümölcsözés, úgy lesz Jézus eljövetele is. Közel van ő az ajtó előtt. Eszünkbe juthat az ige a jelenések könyvéből, harmadik fejezetben olvassuk ezt a 20. versben, ím az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem, mondja Jézus Krisztus. Azaz itt áll a földi történésünk ajtajában. Ahogy szoktuk azt mondani karácsony előtt, ő eljövendő, azaz ő folyamatosan közeledik hozzánk időben, de annak egy pillanat lesz a rész, amikor be is lép a földi történelembe. És mond még egy megdöbbentő példázatot itt Jézus ebben a fejezetben, közvetlenül a mai ige előtt. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Megdöbbentő kép, főleg, hogy Jézus az ő eljövetelét ehhez hasonlítja, mint egy olyan emberrel, aki nem tudott fölkészülni, és legtöbbször ez így történik, ugye, a tolvajnak a fogadására, mármint, hogy kívül tartaná az épületen kívül, nem engedné, hogy a házába törjön. És bizony, azt látjuk mégis lelki értelemben, nagyon sokan így élnek, nem vesznek tudomást Jézus Krisztusról, az ő szavairól, meg arról, hogy ő valóban vissza fog térni. És az ige egyértelműen beszél arról, hogy maga elé állít mindeneket, el kell számolnunk a mi életünkkel, és legfőképpen a mi Urunk a hitet fogja keresni. Hittünk-e benne? Ott volt-e a teljes bizalmunk? Belévetett bizalmunk? Érvényes volt-e ránk a megváltás valósága személyesen a mi életünkbe? Azaz, kértük-e bűneinkre a bocsánatot? Kértük-e, hogy ő legyen most már a mi életünknek része? Hogy vele éljük a mindennapokat? És utána ezzel a reménységgel vártuk-e őt? Ott volt-e ez a váradalom a szívünkbe? Ezt jelenteni azt, hogy felkészülünk az ő fogadására. A képpel élve kívül tartjuk, vagy számítunk a tolvaj érkezésére. De ez a kép valóban azt jelenti, sokakat majd meglep. Jézus Krisztus eljötte, és készületlenül találja őket. Még egy képet hagy említsek, ez is itt van ebben a hosszú fejezetben. Azt mondja Jézus, hát úgy lesz az, mint volt Noé napjaiban. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, ezt olvasjuk itt szó szerint, aztán hirtelen eljött az özönvíz. És tudjuk, csak is Noé családja, meg a bárkában lévő állatokból egy-egy pár, tisztákból igaz hetet vitt be Noé, de csak azok menekültek meg. És mindenki más elpusztult. Isten a bűnös világon akkor tartott egy ítéletet. Ez olyan egyértelmű párhuzam. Isten még egyszer özönvízen nem pusztítja el a földet, ott az ígéret, nem múlik el aratás és vetés, tavasz és nyár. De Istennek lesz egy ítélete majd a világra, ami teljes újjáteremtettséget jelent. Hogy is mondtuk, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Kedves testvérek, ez a három példakép különösképpen is ott van ebben a fejezetben, és Jézus majd elmond még többet is, hogyha holnap tovább olvassuk a Máté evangéliumát a bibliaolvasó kalózunk szerint. Mindegyik az ő eljövetelére vonatkozik már. Hiszen ezt kérdezték a tanítványok. Jézus pedig mindig válaszolt a kérdésre. Nem mindig úgy, ahogy várta volna a kérdező, de ő őszintén föltárta a teljes igazságot. Talán nem számítottak erre a tanítványok sem, de az ő kérdésük őszinte volt. Jézus pedig tanította őket. Ne érje váratlanul az ő eljövetele, de ne csak az akkori tanítványokat, a maiakat sem, a mindenkoriakat sem. Mert annak idejét, pontos idejét nem tudjuk, mikor jön el a mi Urunk. Jézus ezt is elmondja ebben a fejezetben, sem a napot, sem az órát nem tudjuk, azt egyedül csak az Atya tudja, még az angyalok sem tudják az égben, még a Fiú Istenre sem bízta ezt az Atya, de amikor az Atya azt mondja, hogy na most, akkor el kell jönni a világba Jézus Krisztusnak. Ezért van az, hogy sokan emiatt csak legyintenek erre. Oly sok idő telt még el, ki tudja, bizonyosság lesz-e mindez. Milyen jó, hogy ennek a fejezetnek az elején egy összetett kérdést tettek föl a tanítványok. Mi lesz Jeruzsálemnek a sorsa, És hogyan lesz a te eljöveteled, meg a világ vége? És milyen bizonyossággal ráállhatunk arra, látjuk a történelemben ennek beteljesedését, ahogy Jeruzsálemnek valóban eljött a lerombolása. És a szent helyi, a templomé, ezt se gondolhatta volna a zsidóság, hogy ez megtörténhet, ahol Isten lakik, mondták őt. De hát Isten nem lehet kőből csinált templomokba bezárni. Ha elhagyták az Urat, az Úr lelke is elhagyta őket. És mindezek beteljesedtek. Ez a múltban beteljesedett valóság. És milyen jó, hogy itt tekinthetünk a többire is. Hogy a proféciák nagy része már beteljesedett bizonyosság, és hogyha a jövőbe tekintünk, amiben mi nem látunk bele, így tekinthetünk a proféciákra, az ígéretekre, hogy a múltban is beteljesedtek azok. Akkor bizonyossággal be fog teljesedni a jövőben is mindaz, amit Krisztus előre hirdetett. Kedves testvérek, milyen nagy bizonyosságok ezek számunkra. Szóval most értünk oda az igéhez, de lássuk ennek a teljes folyamatát, azért vázoltam föl, hiszen belekapcsolódik abba, amiről Jézus beszél, az ő eljöveteléről és a világ végéről, és a vigyázásról, meg a készenlétről. Hogy is kezdődött ez a példázat? Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ez a példázatnak az első fele, az okos és hű szolgáról. Olyan jó lenne, hogyha minél többen tartoznának ide, hogyha mindez igaz lenne ránk, hogyha így vizsgáljuk meg a mi életünket, igaz-e mindez? Hűségesen ragaszkodunk Urunkhoz, és álhatatossággal várjuk őt, ez természetesen lelki készenlétet jelent, nem állandó fennlétet, ezt nem is bírnánk így, és a dolgainkra való odafigyelést, hiszen itt olyan szolgáról beszélt, aki idejében kiadja nekik az eledelt, olvastuk, és azt is mondtuk, a mindennapi életből vett képről van szónk. De lelki értelemben is igaz. Valóban így tekintünk-e a mi hű sáfárkodásunkra, hogy a ránk bízott dolgokat, lelki kincseket oda tudjuk mutatni mások elé, tárni mások elé, és ebből mások is gazdagodhatnak. Milyen nagy ajándék, megtehetjük ezt gyermekeink felé. Megtehetjük ezt a gyülekezetben. Megtehetjük ezt a kérdezők felé, így mondom a kívülvalók felé. És tehetjük mindezt teljes bizonyossággal. Kérdés, alkalmasak vagyunk-e rá? És minden időben alkalmasunk-e vagyunk-e rá? Az Úr alkalmassá tud tenni bennünket erre. Kedves testvérek, itt a bőti időszakban e felett is lehet bűnvallást tenni, hogyha sokszor mulasztottunk ebben. És a bűnvallás után mindig ott van az új lehetőségnek a lehetősége, az újsága, az újdonsága. Hogy eddig nem, de mostantól igen. Szóval miben találna bennünket az Úr, ha hirtelen belépne most a mi történésünkbe, a világi történésekben, és hirtelen számot kéne adnunk előtte. Mit is tettünk? Mennyire voltunk hűségesek hozzá, és mennyire voltunk hűségesek ahhoz az igéhez, ami nekünk drága kincs, reméljük így van. Oda tártuk-e mások elé? Gyermekeink, a ránk bízottak felé? Oda tártuk-e a világ felé, a kérdezők felé? És bár lehet, hogy néha mosolygás volt a tárgya mindenek, amikor elmondtuk, nem baj, de az igét elmondtuk, és az illető el fog rajta gondolkodni. Vagy pedig, hogy is szól ez a példázat második fele, ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdeni a szolgatársait, és együtt enne is inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem is várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. szörnyű kép és annak következménye, hogyha valaki elfecsérelte a dolgokat, hogyha nem abban állt bele, ami a feladata volt, ha rábízottakat nem jól kezelte. Talán Jézus egy kicsit jobban és erősebben is kifejti ezt a képet. De való igaz, a teljes elvettetés és a teljes romlás ennek a vége. Hová tartozunk? Mi jellemző ránk? Okos és hűszolga, vagy pedig azt mondja itt az ige, hogy gonosz szolga. Hogy élünk az Isten adta dolgokkal, a lelki kincsekkel? Oda tárjuk-e mások elé időben, amikor annak van az ideje, vagy nem? Megtartjuk magunknak. Elfeledkezünk mi magunk is a várakozásról. Elfeledkezünk arról, hogy hát Krisztus bizonyosan ígérte, hogy ő visszatér, és nem késik. Ő azért vár, hogy minél többen meghallják és megértsék az evangéliumot. Minél többen az ővé legyenek, minél többen az ő országába tartozzanak. Minél többekről lekerüljön így Isten haragja, és Krisztusért Isten szeretete legyen rajtuk. Kedves testvérek, így Böjt 5. vasárnapján különösképpen is figyelmeztet bennünket az ige, hiszen valóban nem tudjuk annak idejét, mikor tér vissza a mi Urunk. De van egy másik időpont is, ami földi életünknek a vége. Akkor is visszatér az övéért. Akkor is lezárul valami, ami már vissza nem fog térni. Akkor is lezárul annak az ideje, amíg, így mondom, dönthettünk Jézus Krisztus mellett, és kérhettük az ő kegyelmét. Azután már erre nem lesz lehetőségünk. Ezért figyelmeztetés a mai ige. Hadd fejezem be egy rövid kis történettel. Előző gyülekezetben egy idős asszony, Annus néni nagyon sokszor emlegette: jaj, tiszteletes úr, miért nem ismertem meg előbb Krisztust, mondta ő, és megtudtam persze én is a történetet. 55 évesen tért meg az Úrhoz egy csendes héten. Régóta szólogatta már az Úr, és így van mindenki, aki miután megismerte az Úr kegyelmét, vissza is tudja idézni azokat a pontokat, ahol ott volt a kegyelemnek a megszólítása, aztán hagyta az ember, vagy legyintett rá, és ment tovább a maga útján. Ő is így volt ezzel, és elmondta sokszor, hogy mennyire másképp döntöttem volna, akár hogy ki lett volna a férjem, vagy hogy neveltem volna a gyermekem, vagy hogy akár milyen munkát választottam volna, egyáltalán hogyan éltem volna az életem. És mindig elmondtam neki, Annus néni, az a jó, hogy megismerte az Úr kegyelmét, akár 55 évesen. És mikor ezt elmondta nekem, közel volt már a 80 évéhez, tehát azt az időszakot már az Úrral tölthette egészen más gondolkodásmódban, meglátva a régi dolgokat, bűnvallást kérve azokra. És ott volt benne az a boldog várakozás, ahogy a hívő emberben ott van, hogy igen, az én Uramhoz tartok. Ő az, aki vár engem. Ő az, aki majd a dicsőségébe fogad. Ő az, aki azt mondja majd, hű és okos szolga. És utána ránk bíz mindent. Kedves testvérek, legyen ez egy nagy felkiáltó jel ezen a mai vasárnapon. Az ige hozta ezt elénk. Hiszen van egyfajta döntés. Okos vagy hűszolga, vagy az ember marad a gonoszságban, és így gonosz szolgává lesz. Az Úrhoz tartozik az ember, vagy az Úr ellenében próbál menni. És ama nap megmutatja ennek valóságát is. Krisztus visszatértének a napja. Biztatok és bátorítok mindenkit, olvassa az igét, majd a holnapi történet már a tízszűz története, az is arról szól, volt, aki készült Krisztus fogadására, ott vőlegényről van szó, volt, aki nem is balgának mondja az ige, ott is kizárják az ünneplésből, kizárják az ő országából. Legyenek figyelmeztetésül ezek a történetek, így haladjunk az ünnepre készülve, és a következő vasárnap már, virág vasárnap, aztán a nagy heti történésekre térünk át. Így legyen. Amen. Hadd kérem, hogy csendesedjünk el, és először csendes percben mondjuk el a mi imádságainkat Urunknak, majd ezek után közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, köszönjük az igének a figyelmeztetését is, nem csak azokat az igéket, amik dicsérgetnek bennünket, simogatnak a mi dolgainkban, hanem azok, amelyek megállásra késztetnek, figyelmeztetnek, sőt, választásra hívnak az Úrral vagy az Úr nélkül, az életnek az útja vagy a halálnak az útja. Urunk, köszönjük, hogy ez a történet is, ez a példázat is ezt a valóságot, ezt a kettőséget mutatja meg nekünk. Hová tartozunk, kinek a szolgálatában állunk. Valóban okos és hű szolgák vagyunk-e, akik végig teljesítjük az Úr akaratát, vagy pedig gonosz szolgák, akik a képmutatók sorsára juttatnak. Kérünk, Urunk, erősíts bennünket napról napra, és adj nekünk minden nap olyan időt, boldog várakozást, hogy így tekintsünk rád, az élet urára, a történelem urára, aki majd egyszer csak megjelenik és bezárja a mostani földi történéseket, és új eget és új földet hoz el, amelyben valóban teljes igazság, Isten igazsága lakik. Urunk, add, hogy így vizsgáljuk a mi mindennapi életünket, dolgainkat, cselekedeteinket, családban lévő létünket, kapcsolatainkat, a munkához való viszonyunkat. És Urunk, legfőképpen a vizsgálódás tárgya az legyen, hogy mindez a Te igéd szerint történik-e, vagy pedig annak ellenmond. Urunk, add, hogy meg tudjuk vallani bűneinket, add, hogy kérjük ezekre a bocsánatot, és éljük azt a felszabadult életet, amit csak Te tudsz egyedül megadni, és hogy ebben a felszabadult új életben, ahol már Te vagy a mi Urunk, tudjunk új döntéseket hozni, szerinted valóakat, hiszen Te mindig az életnek és mindig a rendnek a pártján állsz. Köszönjük, Urunk, hogy erre biztatsz most bennünket is. Hadd kérjünk, Urunk, itt a mellettünk lévő háborúért is. Te légy az, aki békességet teremtesz. Oly sokan, oly régóta várjuk már ezt. Imádkozunk a békés rendezésért. De Urunk, add, hogy ne csupán emberi békesség, emberi béke vagy tűzszünet legyen, hanem az a békesség, ami a Te békességed, a szívnek a békessége, amely nem csak a másik emberrel tud megbékélni, hanem Te veled is, Urunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által hoztad el számunkra ezt a megbékélést, ezt a békességet. És Urunk, kérünk a mai vasárnapért is, hiszen választások zajlanak országunkban. Adj itt is bölcsességet a választóknak. Add, Urunk, hogy jól és bölcsen tudjanak dönteni. De azt is hozzátesszük, Urunk, hogy elfogadjuk a Te akaratodat. Nem ijedünk meg, hiszen nem a félelem lelkét adta nekünk Isten. Tudjuk, hogy bizony azt érdemeljük, amit választunk. Kérünk, légy ebben is kegyelmes hozzánk. És kérünk, áld meg a mindennapokat, a jövő hetet. Te légy ott a munka végzésünknél. Te áld meg az elvégzett munkát. Anélkül semmis az az elvégzett munka. Kérünk, te légy ott családunkban. Te légy ott kapcsolatainkban, házaspárok között, gyermekek között. Add, hogy bölcsen, helyesen és jól tudjuk nevelni gyermekeinket. És a nagy családban, meg a szomszédságban, és a gyülekezet közösségében. De imádkozunk, Urunk, ezért a városért is, ahol élünk, add, hogy mások elé is oda tudjuk tárni a Te igazságodat, az evangélium, a jó hír, örömüzenet igazságát, hogy Krisztusban van megváltásunk, hogy benne van bűneink bocsánata, és hogy az embert várja haza az élő Isten. Krisztuson által keresztül történhet ez a megváltás. Így kérünk, Urunk, egész népünkért és nemzetünkért, minél többen ismerjenek meg Téged, legyen valóban Isten az ő Úruk, és hogy Jézus Krisztus által van egyedül menetelünk hozzád. Ő az út, az igazság és az élet. Így kérünk, a Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük el, a 747. dicséret, mind a 4 verszakát, az első, az így kezdődik, áldott szabad által, Uram, eltölt a remény. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizze meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és fordítsa felétek orcáját az Úr. Adjon nektek békességet. Amen. Áldás békesség.